Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A török parlament külügyi bizottsága jóváhagyta Svédország NATO csatlakozását, a kérdésben most a parlamentnek kell döntenie. Bár a török ellenzék szerint Svédország továbbra is túlbarátságos az általuk terroristaként számon tartott kurd aktivistákkal, az Inforádió által megkérdezett szakértő szerint az Egyesült Államok alkut köthetett Törökországgal a ratifikálás érdekében. Domanics András összefoglalója.
A török parlament külügyi bizottsága meglepetésszerűen jóvá hagyta Svédország NATO tagságát, amit így már csak a török parlamentnek kell ratifikálnia, azt azonban még senki sem tudja, hogy mikor. Mondta el az Inforádiónak Tarik Demirkán, a Türkinfo főszerkesztője.
Azért meglepetésszerűen ment a dolog, mert hogy a kormánypártok javaslatára hozták föl külügyi bizottságban, ahol ellenzék tulajdonképpen ellene foglalta állást, mert hogy úgy gondolták, hogy nincsen változás Törökország eredeti követeléseiben Svédországgal szemben, de háttérben nyilvánvaló, amiről eddig is beszéltek, hogy Törökország és Egyesült Államok közötti F-16-osok alkuja fekszik.
A török F-16-os vásárlás ügyében az utóbbi időszakban előre lépett a két fél, az Egyesült Államok hajlandónak mutatkozik eladni ilyen repülőgépeket Törökországnak, mondta az elemző.
Múlt héten török elnök, Erdoğan elnök beszélt Biden elnökkel, és ennek következtében Törökországban olyan hírek jelentek meg, hogy bár hivatalosan ezt nem erősítettek meg, de olyan hírek jelentek meg török sajtóban is, hogy Egyesült Államok már hajlandó Törökországnak F-16-osokat adni. Biden elnök már erről nyilatkozott is, de kongresszus állítólag fenntartja a jogot az ügyben, hogy egyelőre történjen meg török jóváhagyás, csak azután lehet szóba kerülhet török F-16-os kérelmek teljesítése.
Az elemző szerint a kérdés most az, hogy ki teljesíti először az elvárásokat, vagyis az Egyesült Államok szenátusa hagyja előbb jóvá a török F-16-os vásárlást, vagy Törökország ratifikálja előbb a svéd NATO tagságot.
Török kormánypártok, tehát a Erdoğan pártja meg a MHP, a török nacionalista párt tábora készen áll, hiszen a külügyi bizottságban is ők voltak többségben, és az ő támogatásukkal ment tovább. Tehát ez több mint gesztus, mert ez azt mutatja, hogy Törökország kész már jóvá hagyni, tehát Erdoğan elnök úgy tűnik már jóváhagyását adta politikailag.
Azt ugyanakkor senki sem tudja, mikor kerülhet a svéd NATO csatlakozás a török parlament elé, amely most törvénykezési szünetet tart, de amely rendkívüli ülésre bármikor összehívható. Törökországon kívül már csak Magyarország parlamentje nem hagyta jóvá a csatlakozást. Orbán Viktor miniszterelnök a legutóbbi kormányinfó sajtótájékoztatón azt mondta, Svédország NATO csatlakozásának régóta húzódó magyar jóváhagyása nem a magyar és a török kormányon, hanem a Magyarország gyűlés tagjai múlik.
Nincs török-magyar megállapodás. A két ország egymástól függetlenül hozhat döntést ebben az ügyben. A magyar parlament ehhez ragaszkodik is. Többször is elmondta, hogy ugyan a kormány teheti ígéreteket időpontokra, de az időpontot egyetlen tényező fogja meghatározni, ez pedig a magyar parlament. Amikor a magyar képviselők úgy látják, hogy eljött az ideje, nincs nagy gusztusuk a döntéshez. Aminek az az oka, hogy amikor a finnek csatlakozását jóvá hagyta a magyar parlament, a rákövetkező napon Finnország kormánya beperelte Magyarországot az unióba egy másik ügybe. Meg kell érteni a képviselőket is.
Orbán Viktor és kormánya tagjai korábban többször jelezték, nem Magyarország lesz az utolsó állam, amely ratifikálja Svédország NATO tagságát. Domanics András, Inforádió, 88,1.
A független orosz elnökjelöltek december 27-e éjfélig jelezhették indulásokat a jövő évi választásra. A pártok január 1-jéig jelölhetnek. Eddig 14 induló regisztrált, közülük 4 a komoly, az egyikük Vlagyimir Putyin, mondta az Inforádiónak Benderzsevszki Anton, a posztszovjet térség szakértője, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója. Szerinte azonban Putyin 3 kihívója sem valódi ellenzéke az orosz elnöknek. Varga Mónika interjúja.
Hivatalosan az orosz választási bizottság 14 jelöltnek a regisztrációját, az indulását fogadta el, és ebből 14-ből 2-t pedig vissza is utasított azzal a lendülettel, tehát jelenleg 12-en vannak a verseny ezen stádiumában. Na de ez még nem jelent semmit, tehát ők csak benyújtották az indulási szándékukat, benyújtották a dokumentumokat, és ezután az orosz elnökválasztásról szóló törvények értelmében meg kell felelni a az elnökválasztási indulási kritériumoknak. Ez pedig ugye abból áll, hogyha egy parlamenti párt jelöli az adott elnökjelöltet, akkor lényegében teljesítette a kritériumokat, hogyha betöltötte 35 évet, nem büntetett előéletű, stb. Akkor automatikusan a benyújtás pillanatától már lényegében él az ő jelöltsége. Hogyha egy nem parlamenti pártnak a jelöltje, tehát egy olyan párt, amely ugye az előző parlamenti választásokon nem jutott be a parlamentbe, de ettől függetlenül egy hivatalos orosz párt, akkor még 100 000 aláírást kell összegyűjteni annak a jelöltnek. Ha pedig egy teljesen párton kívüli ember, aki bejelentette az indulását, de semmilyen úgymond háttér intézménye nincsen, akkor pedig 300 000 aláírást kell összegyűjtenie a következő időszakban. És ha ugye ezek a kritériumok teljesülnek, akkor onnantól kezdve hivatalosan is indulni fognak ezek az emberek a március elnök választásokon. A komolyabb jelöltek közül lényegében 4 van, ugye maga Vlagyimir Putyin, illetve 3 parlamenti pártnak a jelöltje, a liberális demokrata pártnak a jelöltje Leonid Slutsky, a kommunista pártnak a jelöltje Nikolaj Haritonov, illetve a novel ügyi, ilyen új emberek, ugyancsak parlamenti pártnak a jelöltje Vladislav Davankov. Tehát ők azok, akik biztosan ott lesznek a választási jegyzékben, és akire szavazni lehet. A többi ilyen csak kérdéses, hogy eljut-e addig a pillanatig.
Ugye az egyik induló, ilyen Katerina Duncova regisztrációját elutasították, ráadásul őt az indulása bejelentése után be is hívták az ügyészségre. Aki komolyabb jelölt, az hasonló sorsra jut Oroszországban?
Vagy ugye nem is hagyják indulni, tehát gyakorlatilag Duncova legalább benyújtotta a papírokat, ugye számos potenciális jelöltnek is lehetősége benyújtani, például azért, mert korábban egy olyan pártnak, szervezetnek voltak a tagjai, vagy akár valamilyen pozíciókat töltöttek be, amelyeket azóta az orosz vezetés extrémistának vagy terroristának minősített, például, hogy Alexej Navalnyi szervezetei korábban teljesen legálisan működő politikai intézmények voltak, politikai szervezetek voltak, 2020 után viszont hirtelen előbb extrémistának, majd terroristának minősítették őket, és onnantól kezdve mindenki, aki valamilyen szerepet töltött be ezekben a szervezetekben, megfosztották őket attól a jogtól, hogy részt vegyenek jelöltként bármilyen választásokon, legyen az önkormányzati választás, parlamenti választás, vagy akár elnökválasztás. Tehát van az orosz politikusoknak, vagy az orosz lakosságnak egy bizonyos csoportja, akik eleve besenyújthatják az indulásokat. Van, aki benyújthatja, de formális okokra hivatkozva visszautasítják, például Jekaterina Duncovának azért utasították vissza, mert az ő beadványa, regisztrációja nem felelt meg a formai kritériumoknak. Nyilván ezt most el tudjuk képzelni, hogy mennyire lehet igaz, vagy nem igaz az, hogy nem tudta jól kitölteni a regisztrációs ívet az a jelölt. Valószínűleg túl nagy támogatottsága nem lett volna Jekaterina Duncovának, de egy regionális újságíró, aki a háborúval szemben lépett fel, tehát nem határozott kritizálója volt a háborúnak, azon az állásponton volt, hogy a háborút be kellene fejezni, és Oroszországnak ki kellene szállni ebből az orosz narratívában, különleges katonai műveletből. Minden más jelölt, akiket említettem is, a parlamenti pártoknak a jelöltjei, ők ezt a hivatalos narratívát viszik, ők támogatják Putyin különleges katonai műveletét, ők azt mondják, hogy ebben a nehéz időszakban be kell állni a kormánypárt az egységes Oroszország mögé. Tehát igazából itt a hivatalos indulókkal, a hivatalos jelöltekkel a legnagyobb probléma, hogy nem nagyon lehet megkülönböztetni, hogy mitől is állítanak más, mint Vlagyimir Putyin, vagy mitől jelenthetnek alternatívát Vlagyimir Putyinhoz képest. Történtek interjúk a szemmúlt időszakban, például a kommunista párt jelöltjével, Nikolaj Haritonovval, aki már 75 éves. Ő elmondta, hogy hát nem tudja, hogy egyébként ő miben csinálta volna másképp, mint Vlagyimir Putyin. Vlagyimir Putyin olyan ügyes, nagyon jó menedzseli a dolgokat, ő teljesen megérti, hogy az emberek miért szavaznak rá, és arra kérdésre, hogy mi különbözteti meg, vagy egyáltalán miért indul a választásokon, azt mondta, hogy hát, hogy néha az emberek meg kell méretetnie magát. Tehát úgy tűnik, hogy maguk a jelöltek sem tudják teljesen, hogy miért is vesznek részt ezekben a választásokban.
De akkor semmi esély arra, hogy ne Vlagyimir Putyin nyerje meg ezt az elnökválasztást, ugye?
Valószínűleg Putyin a papíron legalábbis jobb eredményt fog felmutatni, mint a korábbi elnökválasztásokon. Itt vannak, ezt az orosz sajtóból is tudjuk, vannak bizonyos ilyen utasítások a politikai párton, a politikai eliteken belül, amelyek arról szólnak, hogy Putyinnak most egy legalább 77-78%-os eredményt kell mutatnia, mert hogy meg kell mutatnia, hogy az a kurzus, vagyis a különleges katonai művelet, az egy jó irány, a lakosság támogatja, a lakosság Vlagyimir Putyin mögött áll, de igazából a nagy talány, nagy rejtély nem lesz, hogy Putyin marad az elnök, vagy nem, a válasz az, hogy Putyin marad az elnök. A kérdés, hogy milyen számokat mutat majd az eredmény, és mennyivel fogja túlszárnyalni az előző eredményeit. Tehát valószínűleg 80% körüli eredményre számíthatunk, hogy azt fogjuk látni majd.
Benderzsevszky Antont, a posztszovjet térség szakértőjét, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották.
Világtükör.
Rekord szint közelében vannak a világ legnagyobb védelmi vállalatainak megrendelései a növekvő geopolitikai feszültségek, köztük az ukrajnai háború miatt. Mivel a kormányok folyamatosan költenek a fegyverekre, a helyzet felkeltette a befektetők érdeklődését. Svetnik Endre összefoglalója.
A Financial Times 15 védelmi koncer, köztük a legnagyobb amerikai vállalkozók, a brit BAE Systems és a dél-koreai Hanwha Aerospace megrendeléseit elemezte. Ebből kiderült, hogy 2022 végén a legutolsó olyan időpontban, amelyről teljes évre vonatkozó adatok állnak rendelkezésre, együttes rendelés állományuk 777 milliárd dollár volt, szemben a két évvel korábbi 701 milliárd dollárral. A tendencia 2023-ban is folytatódott. Az idei év első 6 hónapjában a legutóbbi rendelkezésre álló átfogó negyedéves adatok szerint a vállalatok összesített rendelésállománya 764 milliárd dollár volt, ami a kormányok folyamatos megrendeléseivel tovább duzzasztotta a jövőbeli termelésüket, írja a brit üzleti lap. A folyamatos költekezés felkeltette a befektetők érdeklődését. Az iparág részvényeinek indexe az elmúlt egy évben 25%-kal emelkedett. Az európai Stoxx repülőgépipari és védelmi részvényindex értéke ugyanebben az időszakban több mint 50%-kal nőtt. Mindez azt tükrözi, hogy a befektetők szerint a kormányok magasabb védelmi kiadásai tartósak maradnak. A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet szerint a világ összes katonai kiadása a reál értéken 3,7%-kal nőtt 2022-ben, és új csúcsra 2240 milliárd dollárra ugrott. Európában a katonai kiadások a 30 éve a legmeredekebb éves növekedést produkálták, mivel a kormányok lőszert és harckocsikat rendeltek meg, hogy feltöltsék az Ukrajnának küldött adományok által kimerített nemzeti készleteiket. Az FT elemzése szerint a dél-koreai Hanwha Aerospace kapta a legmagasabb arányú megrendeléseket. A 2020-as 2,4 milliárd dollárról 2022 végére 15,2 milliárd dollárra emelkedett a megrendelés állománya. Dél-Korea az elmúlt két évben a jelentős export megrendelések miatt feljebb ugrott a fegyverexportőrök rangsorában, különösen a kelet-európai országok révén. 2022-ben már a világ 9. legnagyobb fegyvergyártója volt a 2000-es 31. helyezésével szemben. A német Rheinmetall harckocsi gyártó szintén profitált az ukrajnai háború nyomán növekedett hadikiadásokból, és két év alatt megduplázódtak a megrendelései. A magasabb kiadások ugyanakkor nem mind Ukrajnához kapcsolódnak. Nick Cunningham, az Agency Partners elemzője szerint a megrendelések egy része megelőzte Oroszország teljes körű ukrajnai invázióját. Az új megrendelések beérkezése ellenére számos európai és amerikai védelmi vállalatnak nehézséget okoz a termelési kapacitás jelentős növelése, az ellátási lánc tartós zavarai és a munkaerőhiány közepette. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A következő 5 évben Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia lakossága a jelenlegi szinten tartaná a védelmi kiadásokat, míg Romániában a többség a kiadások növelését tartja célszerűnek. Ez derül ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének felméréséből. Az elemzés egy másik megállapítása szerint a régió államai összességében nem tartják valószínűnek, hogy országukat a közeljövőben katonai támadás éri. A részletekről Rozgonyi Ádám beszélgetett Deák Andrással, a Kutatóintézet tudományos főmunkatársával.
Ősszel csináltunk egy országonként durván 1000 fős mintán közvéleménykutatást, ami számítógépes módszerrel, ami komparatív módon vizsgálta ezen említett 5 országnak a fenyegetés percepcióit, illetve azt, hogy hogyan vélekednek különben a védelmi politikáról általában. Ezt kiegészítette, hogy 19-ben és 21-ben is, 21-ben a háború előtt közvetlenül volt csak magyar mintára közvéleménykutatásunk, Nagyjából ugyanezekből a kérdésekből, tehát tulajdonképpen egy idősoros vizsgálatot is tudtunk csinálni a magyar lakosság fenyegetés percepciójának változásáról. Ami az általános összehasonlítást illeti, itt nagy meglepetések nem születtek. Nyilvánvalóan a lengyel és a román fenyegetés percepció sokkal inkább geopolitikai, sokkal inkább a biztonságnak a katonai komponenseire koncentrált 23 őszén. Tehát ők valóban attól félnek, hogy itt valamiféle katonai támadás érheti őket. Láthatóan nagyobb a katonai kiadások növelésének a lakossági támogatottsága. Többen támogatják például a sorkatonai szolgálatot és a többi kérdést. A cseh-szlovák esetben egy ennél gyengébb, mondjuk, hogy ilyen védelempolitikai fenyegetés percepció van, tehát hogy kevésbé támogatják ezeket a kérdéseket, illetve a maga a félelem, a fenyegetésnek az érzékelése, az kevésbé katonai komponensű, és ugye a listának a legszélén van Magyarország, ahol szintén jól láthatóan, tehát hogy az orosz-ukrán háború előjött, mint egy meghatározó fenyegetés, teljesen egyértelműen 19 és 21-hez képest megváltozott a magyar lakosság tájékozódása ez ügyben, de az orosz-ukrán háborúnak nem csak a katonai komponense vált meghatározóvá, hanem ez egy ilyen kicsit ilyen azt absztraktabb jelentőségként nyomult be a köztudatba, miszerint ez valamiféle ilyen elvontabb gazdasági energiabiztonságra ható probléma, és nem feltétlenül jelent, legalábbis nem olyan nagy mértékben, mint a többi országban, konkrét, explicit katonai fenyegetés. Nagyon kevesen félnek attól, hogy effektíve az országot megtámadja valamilyen hadsereg, adott esetben az orosz.
No de, ezen helyzet közepette a közép-európai államok szerint szükség van-e a felkészülésre, folyamatos fegyverkezésre?
Igen, ez is érdekes volt, mert ugye folyamatos, hogy is mondjam, a védelmi kiadások növelése az egy általános folyamat, és ennek ugye a fő vezérmotívuma a NATO-nak tett ígéret, miszerint 2% fölé, vagy 2%-ot el kell érni GDP arányosan a védelmi kiadásoknak a közeljövőben. Tehát minden ország növelte a védelmi kiadásait az elmúlt időszakban. Ehhez képest különben nem nagyon látszik, hogy nagyon megváltozott volna a lakossági percepció erre vonatkozólag. Magyarországon biztos nem. Nemzetközileg sem feltétlenül érzékeljük azt, hogy a lakosság tudná, hogy ez növekszik, és nagyjából különben egyenletes az eloszlása annak is, hogy kik támogatják, kik nem támogatják ezt a növekedést. Tehát, hogy a lakosság egy része csökkentene, valaki szinten tartana, valaki továbbra is növelne, de nagyon úgy tűnik, hogy ez nem feltétlenül a védelmi kiadások ismeretéből fakad, vagy a védelmi percepcióból, hanem ilyen általános, mélyebb emberi motívum, hogy szeretek-e fegyverkezni, vagy nem. Ahol nagyobb szórás van, azok a különböző ehhez társuló kérdések, nevezetesen, hogy mondjuk az általános hadkötelezettséget, a sorkatonai szolgálatot, az önkéntes tartalékosi intézményt ezt támogatják-e, és itt a már említett mintázatok nagyon szépen kijönnek. Tehát Lengyelországban, Romániában ezeknek a támogatottsága magas, Magyarországon például a sorkatonai szolgálatnak kimondottan alacsony a támogatottsága, tehát hogy azt a magyar lakosság elutasítja, de nem érzékeli azt, hogy erre szükség lenne a háború fényében, és ebben a vonatkozásban különben megint csak azt lehet mondani, hogy például a magyar lakosság esetében nem történt elmozdulás érdemben, tehát hiába van egy háború a közelünkben, a magyar lakosság nagyjából ugyanúgy gondolkodik ezekről a kérdésekről, mint tette azt 1921-ben.
Deák Andrást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát hallották.
Világtükör.
Románia és Bulgária a légi és tengeri forgalomban 2024 márciusában csatlakozik a Schengeni övezethez, miután az elmúlt napokban politikai megállapodás született erről Ausztria és Bulgária illetékes minisztereivel, jelentette be a román belügyminisztérium. Pászkán Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet külső munkatársa szerint a román polgárok érdekeit figyelmen kívül hagyták, hiszen a szárazföldi csatlakozás dátuma nem is ismert, a döntés mögött valójában katonai célok lehetnek. Varga Mónika interjúja.
A román politika és a román közösség nem érzi teljesnek az integrációt Schengen nélkül. Az egyik legnagyobb fájdalmuk, hogy a legutóbbi bővítéskor Horvátország úgy kapott belépést, hogy talán egy éve nyújtotta be a kérvényét, míg Románia 10 éve vár arra, hogy Schengen tagja legyen. Tehát ilyen szempontból ez egyfajta elvi kérdés a Schengenhez tartozás. De van egy gyakorlati oldala is, hiszen a fuvarozók, a különböző szolgáltatók jelentős összegeket költenek, illetve veszítenek azáltal, hogy a határoknál várni kell, hogy gyakorlatilag a beutazás és a kiutazás nehézkes. Ilyen szempontból sokan arra számítanak, hogyha ezek a gátak megszűnnek, akkor a befektetésektől kezdve az idegenforgalmon keresztül minden sokkal dinamikusabb lesz, mint volt eddig. Hát erre azt mondanám, hogy ez nem csak ezen múlik, tehát vannak olyan Schengen tagok, amelyek továbbra sem teljesítenek sokkal jobban attól függetlenül, hogy tagja Schengennek. Tehát Schengen önmagában nem megoldás a problémákra, a strukturális problémákra, de abban egyetértek, hogy egy az okok közül. Ellenben a mostani terv, sikerült megállapodni Ausztriával abban, hogy 2024 márciusában Bulgária és Románia légi és tengeri úton csatlakozhat Schengenhez, akkor én azt hiszem, hogy a strukturális gondokat, vagy a gyakorlati gondokat okozó probléma nem oldódott meg. Tehát az egyszerű polgárok jelentős része nem repülővel utazik, vagy ha igen, akkor az áruforgalom jelentős része nem repülővel történik. Tehát nekem az a gyanúm, hogy itt két ok volt. Az egyik, hogy Hollandia ugye kihátrált Bulgária vétózásából, és Ausztria nem merte vállalni, vagy félt egyedül maradni ebben a kérdésben. A másik, és ez támaszthatja alá a tengeri Schengent, hogy a háború miatt a NATO-nak szüksége van arra, hogy a fegyverszállítmányok minél zavartalanabbul haladjanak. Tehát a polgárok háttérbe szorultak a katonai célokkal szemben. Tehát a NATO-nak és az Európai Uniónak fontosabb volt az Ukrajnába irányuló fegyverszállítás, mint a romániai állampolgárok szabad mozgása és jogegyenlősége, ha le akarom egyszerűsíteni. És a harmadik rész, hogy legyen egy magyar vonatkozása is. Magyar szempontból ez az egyik legnagyobb kitolás, ha lehet ilyen kifejezést használni, hiszen a határmenti kapcsolatokat ez egy milliméternyit sem könnyítette meg. Amivel hitegettek bennünket az EU csatlakozás idején, hogy az milyen könnyű lesz majd akkor, hát kiderült, hogy ez egy milliméternyit sem fog előre haladni egyelőre, hiszen a szárazföldi határoknál marad ugyanaz az ellenőrzési módszer.
Ausztria egyébként miért nem akart belemenni a románok schengeni csatlakozásába?
Ausztria szerintem nem önmagában cselekedett, egyfajta brókere volt azoknak a nagyobb erőknek, amelyek nem szeretnék, hogyha létrejönne egy szárazföldi híd. A migráció egyik fő kapuja Görögország és a kontinens belseje között. Tehát ha megnézzük a térképet, akkor jelenleg Bulgária és Románia az a puffer övezet, amelyik elválasztja a görögországi menekülttáborokat a rotterdami no-go zónától, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni. És azt hiszem, hogy az, hogy most ennyit engedtek, ez, mint mondtam, azért kellett, mert van a háború.
Ahogy hangsúlyozza is, a megállapodás nem tartalmazza a szárazföldi határok eltörlésének időpontját, de ha ez valaha megtörténik, Románia képes a schengeni határok védelmére, azért egy elég hosszú, egy elég kiterjedt határszakasz lesz így Romániában.
De ez egy nagy probléma, és nem akarok vészmadárkodni, de van egy olyan érzésem, hogy az eddig viszonylag csak ilyen próbálgatások szintjén működő fekete-tengeri migráns útvonal fel fog erősödni. Meg fognak indulni a különböző ilyen migráns csempészések nagy hajókon és hasonló módon, úgy, ahogy most teherautókon történt. És pont a napokban történt egy incidens, francia országba kellett leszállítani egy kibérelt repülőgépet, amin, mint kiderült, romániai szervezésben utaztattak, akartak illegális bevándorlókat az Egyesült Államokba juttatni. Tehát a légi kapu is számos helyen szivároghat, hogyha egy eléggé korrupt és eléggé laza szerveződés tartja a kezében a kapukulcsokat, mint amilyen a román állam. Csak egy elem, az egyik legfontosabb kikötő, amelyik ezáltal érintett lesz a tengeri Schengenben. A konstanciai kikötőben egy darab áruröngen készülék volt, és az is hol működött, hol nem. Tehát az európai kábítószer ellátó kapuja pont ezért Konstanca kikötője, és 30 éven keresztül senkinek nem volt érdeke a bezzeg Romániában, hogy vegyen még egy, legalább még egy röntgenkészüléket ebbe az amúgy rendkívül fontos kikötőbe. Tehát számos sebből vérzik ez az egész, és én úgy érzem, hogy ez egy konjunkturális döntés volt, és mint minden konjunkturális döntés utólag fog nagyon fájdalmas és nagyon kellemetlen következményeket okozni.
Pászkán Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet külső munkatársát hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.